Folytatódik a Szigma, a holnap világa. A technika fejlődése és a magyar kutatók leleményessége tette lehetővé, hogy sikerült megmérni, hogy mennyivel erősebb az ingerület átvitel az emberi neuronok között, mint ugyanez a rákcsálók esetében. A tudósok a Nemzeti Agykutatási Program keretében dolgoztak az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetével együttműködve. Molnár Gábort, a Szegedi Tudományegyetem agykutatóját kérdeztük.
Mik ezek a bizonyos extrém hatékony szuperplasztikus szinapszisok?
Hát ez így nagyon hangzatos ezt így mondani. Igazából arról van szó, hogy struktúrában a szinapszisok meg a idegrendszer elemei ugyanúgy megtalálhatók emberben és az állatban is egyaránt, tehát nagyon hasonló struktúrák vannak, csak azt vettük észre, és ez a mi eredményünk, hogy ezek nem ugyanúgy működnek. Tehát van egy, mondhatni, óriási különbség a kettő között. Míg az állatokéban egy ilyen szinapszis nagyon kicsi ingerület átvitelre képes, addig az emberben mi úgy mértük, hogy akár négyszeres mértékű ingerület átvitelre képes. Miért derült ez most így, vagy hogyan alakult ez ki, hogy mi ezt mérni tudtuk? Ez idáig emberi mikroszkópikus, tehát sejtszintű idegrendszeri kutatások nem nagyon végeztek. Minden idegrendszeri kutatás eredmény gyakorlatilag állatokból kapott. Ezek az állatok leginkább rákcsálók, tehát egerek és patkányok. Tehát minden jelenlegi neurobiológiai ismeretünk, az gyakorlatilag az állatok idegrendszeréből tanultuk. Ez azért van, mert az emberi idegrendszert ilyen mikroszkópikus szinten nem volt lehetőség tanulmányozni működés közben. Nagyon-nagyon sok sejt együttes működését lehetett mérni, például az fMRI-vel. Most az, hogy ez létrejött, ennek az a története, hogy mi ugye a kutatásainkat itt a Szegedi Tudományegyetem Élettani Szervezetben és Idegtudományi Tanszékén végeztük, és adódott egy olyan szerencsés szituáció, hogy a Szegedi Idegsebészeti Klinikával, Bardó Pál professzorral összefogva hozzájuthattunk emberi mintákhoz. Ezeket idegsebészeti műtétekkor nyerik ki, amit egyébként is ki kell venni, amit egyébként megsemmisítenének, de mi ezt elhozzuk a laboratóriumba, és ugyanúgy méréseket végzünk rajtuk, ahogy ezt tettük az állati idegrendszeren is. Elektromikroszkópus vagy elektrofiziológiai módszereket alkalmazunk, és a struktúrát azt már tudtuk körülbelül, hogy az emberi agy struktúrában nagyon hasonlít az állathoz. De az volt a kérdés, hogy mondjuk ugye tudjuk, hogy mondjuk vegyük a patkány, mert patkánnyal dolgozunk, a patkány agy és az emberi agy között különbség, a szemmel láthatóan van egy méretbeli különbség, tehát nyilván van sejtszámban különbség, de vajon az van-e, hogy az emberi agy az csak egy megsokszorozódása egy patkány agy struktúrának, vagy vannak benne funkcionális különbségek? Ez egy nagyon nagy kérdés volt, és most úgy tűnik az eredményünk alapján elmondhatjuk, hogy van különbség. Ezek a szinapszisok, amik ugye idegsejtek közötti kapcsolatok, ezeken keresztül kommunikál az egyik idegsejt a másikkal. Az idegsejtek elektromos jelekkel kommunikálnak, egy nagyon rövid ideig tartó, egy millisekundum hosszúságig tartó elektromos jellel. Ezeket a jeleket továbbítják a szinapszisok. Azt már láttuk egy korábbi tanulmányunkban, hogy erősek ezek a szinapszisok. A mostani tanulmányunkban, ami az eLife folyóiratban jelent meg, az a újdonság, hogy meg tudtuk mondani, hogy mi okozza ezt a funkcionális eltérést. Ahhoz, hogy ezt elmondjam, kicsit bele kell mennem a szinapszis felépítésébe. A két sejt közötti kapcsolatban egy ingerület átvitel történik. Ezt az ingerület átvitelt a szinapszis előtti sejt okozza ezzel a rövid hidegimpulzussal, és ez a szinapszisban egy neurotranszmitter felszabadulást okoz. A neurotranszmitter az a ingerület átvívő anyag, ami a szinapszis utáni sejtre hat. Ez a transzmitter egy ilyen pici hólyagocskákba van belecsomagolva, úgy nevezik, hogy vezikulákba. Ezek a vezikulák, ezek benne csücsülnek a szinapszisban a jelet küldő sejt elő részben. A mi méréseinkben azt mutattuk ki többféle módszerrel, hogy ezekből a vezikulákból van sokkal több az emberben, mint a patkányban. A patkányban átlagosan egy darab ilyen vezikulában lévő transzmitter szabadul fel, addig az emberben négyszeres mennyiségű vezikula szabadul fel.
Ez az agy egészére jellemző, vagy csak bizonyos területeire?
ez abban a kérgi agyterületben, amiben a vizsgálatokat végeztük. Ugyanaz a kérgi terület, pontosan ugyanazt nem tudom, mert például nálunk nincs bajusz érző agyterület, de hogyha úgy az agykéreg egészét vesztük, és nem a belső agyi struktúrákat figyeljük, akkor alapvetően a patkányban ez az egy vezikula felszabadulás, ez a fő szabály. Míg az emberben ez ugyanazokban a serkentő kapcsolatokban, ez körülbelül ilyen négyszeres nagyságú. Hogyha szemléltető példával szeretnék élni, akkor azt mondanám, hogy a patkány idegsejtek egymás között, hogyha mondjuk rádióval beszélnének, a jelet küldő idegsejt egy rádió segítségével hallatja a hangját a jelet fogadó idegsejttel, akkor ezt a rádiót ő be tudja kapcsolni, és akkor ezt halkan szól. Addig az emberi idegsejtek között ez a rádió bekapcsolható és hangosítható annyira, hogy akár üvölthet is ez a rádió.
Stigma. A holnap világa. Tudomány első kézből.
Magazinunkat most a világ néhány fontos és érdekes tudományos hírével folytatjuk.
Drámai változáson megy át az északi sark ökoszisztémája a térség felmelegedése miatt, ezért sürgős beavatkozásra van szükség, különben az egész emberiségnek katasztrofális hatásokkal kell szembenéznie. Erre figyelmeztet az a jelentés, amelyet több ország tudósai készítettek 5 éves tanulmányaik alapján az északi sarkvidéki tanács számára. A beszámoló egyebek mellett megállapítja, hogy az északi-sarki jégtakaró olvad, a Jeges-tengeren késik a jégképződés, a szárazföldön kiolvad a fagyott talaj, ami miatt áthelyeződik a térség növényeinek és állatainak élőhelye. A tudósok arra figyelmeztetnek, hogy mindez a teljes bolygóra hatással lehet. Befolyásolhatja például az ázsiai monszunt és veszélyezteti az óceánok partján lévő településeket. A japán űrügynökség azt tervezi, hogy a világ legkisebb űrrakétájával állít műholdat föld körüli pályára. A rakéta mindössze 10 méter magas, tömege 2,6 tonna, és akár 4 kg hasznos terhet is képes magával vinni. Az ügynökség azt reméli, hogy magánvállalkozások is érdeklődnek majd a mini rakéta iránt. Afrika legmagasabb hegye a Kilimandzsáró egyik lakatlan völgyében bukkantak a kontinens legmagasabb fájára. A 81,5 méteres óriás a mahagóni félék családjába tartozik. Latin neve Entandophragma excelsum. A Bajrajti Egyetem tudós csoportja a tanzániai vulkánt kutatva 20 éve találta az óriás fák egy csoportjára, de csak a közelmúltban tudták pontosan megmérni őket. A fákat veszélyezteti az illegális kitermelés. A kutatók ezért azt javasolják, hogy a völgyet csatolják a szomszédos Kilimandzsárói Nemzeti Parkhoz.
A Győri Egyetemen az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetének telephelyén 200 millió forintos beruházással kiberfizikai gyártórendszert építenek, amelyet az oktatásba is bevonnak majd. Manostori László a STAKI igazgatója mondja el a részleteket.
Körülbelül 2 évvel ezelőtt az Európai Unió egy új típusú felhívást tett közzé. Az oka az volt, hogy általában a kelet-közép-európai országok kevésbé részesednek az európai kutatási programokból, mint ahogy azt akár a tudományos potenciáljuk, akár létszámuk alapján elvárhatnánk. Az új típusú felhívásnak a lényege az volt, hogy EU szeretne kiválósági központokat létrehozni ebben a régióban. Nem csak ebben a régióban egyébként kicsit helyesbitek, hanem az innováció szempontjából elmaradottabb országokban, de ide tartozott például Portugália és meglepetésre Luxemburg is. Úgy, hogy ezek az országok működjenek együtt az innováció szempontjából erősebb országokkal, és valamilyen közös megoldással hozzanak ezekbe az országokba kiválósági központokat létre. Mi az MTA STAKI-ból, az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetéből 2 célt tűztünk ki. Az egyik, hogy 2001-ben már elnyertük az Európai Uniós Kiválósági Központja címét, tehát azt tűztük célul ki egyrészt, hogy alapkutatás tekintetében tovább erősítsük kiválóságunkat, másrészt, hogy jobban segítsük a hazai ipart, alkalmazott kutatás, fejlesztés, innováció tekintetében egy új jogi személyiségi társaságot céloztunk meg, mégpedig a Budapesti Műszaki Egyetem 2 karával, a közlekedésmérnök és járműgépészeti karral, illetve a gépészettudományi karral. Azon kívül a külföldi partner Németországban a Fraunhofer Intézet Lánznak 3 kimondottan erős intézete, Stuttgartból, Aachenből és Berlinből, és Fraunhofer Ausztria. nagyon fontos volt a pályázat során, hogy a mekkora pénzt ad az Európai Unió, legalább annyit magyar forrásból kell hozzátenni, és ez elkötelezettséget igazoló, mondjuk így okmányokat kellett benyújtani. Egyébként 11 millió eurót nyertünk az EU részéről, és lényegében szaki hozzájárulással együtt ugyanennyi rendelkezéssel magyar forrás volt. Tehát a következő 7 évre nem csak elég feladatunk van, hanem ezeknek a feladatoknak a megvalósítására megfelelő pénzösszeg is rendelkezésünkre.
Helyileg hol lesz a termelés informatikai és termelés irányítási kiválósági központ?
Helyileg az MTA szaki épületeiben lesz, mert egyrészt erre már régóta készülünk, másrészt nagyon közel vagyunk a műegyetemhez, de viszont egyes részei a szaki vidéki telephelyén vagy telephelyén fognak megvalósulni. Ezt hozzátenném azt, hogy a magyar támogatás egy részéből például a Győrben lévő, a Győri Egyetem területén lévő szaki telephelyen valósul meg, mint egy 200 milliós eszközberuházással egy úgynevezett kiberfizikai gyártórendszer, amiben embergép, ember-robot kooperációt, illetve a úgynevezett ipar 4.0 megoldásokat fogunk fejleszteni és tesztelni, illetve a közönségnek bemutatni, sőt, hát az oktatásba is bevonjuk ezt a rendszert.
A gyakorlatban mi lesz a kiválósági központ feladata, milyen kutatásokat végeznek majd?
A helyzet elég összetett, az EU-tól kapott pénz, az tulajdonképpen nem kutatásra kell, hogy fordítódjon, hanem új kutatási szervezet létrehozására. A magyarországi ugyanekkora összeg támogatás viszont főleg kutatásra fordítjuk. A kutatási területek a manapság annyira fontosnak tűnő és fontos is, ipar 4.0, tehát a négyik ipari forradalommal kapcsolatos feladatokat célozzák. Ez azt jelenti, hogy hát ha röviden összefoglaltam, az első ipari forradalom a gőzgépek megjelenése volt, a másik ipari forradalom az elektromosság megjelenése, a harmadik a számítógépek elterjedése, és tulajdonképpen a internetnek a beintegrálása, termelési és logisztikai folyamatokba jelenti a jelenleg negyedik ipari forradalomnak megjósolt folyamatot. Akár forradalom, akár nem, ez tulajdonképpen hatalmas változást jelent a termelő és logisztikai cégek folyamataiban, életében. Hát ezen a téren próbáljuk azokat a feladatokat megoldani, amelyek a vállalatok digitalizációjára szükséges. Tehát, hogy mind a gépek, mind akár a termékek, munkadarabok önálló internetcímmel rendelkeznek, egymással kommunikálni képesek, önálló döntéseket tudnak hozni, magas szintű ember-gép interfészeket tudnak kezelni, és egyébként pedig tudják használni az interneten elérhető adat és szolgáltatásokat, emiatt sokkal termelékenyebben tudnak majd ezek a rendszerek működni, ami kulcskérdés az európai ipar számára, hiszen az alacsony munkabér miatt Kínába települ meg más országokba a gyártás, és jelentős foglalkoztatási problémákat okozna, és egyéb gazdasági problémákat, hogyha a gyártás nem sikerülne Európába tartani, vagy részben visszahozni, és ezt csak úgy érhetik el ezek a cégek, hogyha a termelékenységet növelik. Nem véletlen, hogy Németországból indult el az ipar 4.0 mozgalom, de a magyarországi cégeknek is létfontossága lesz, hogy be akarnak kapcsolni a nemzetközi vérkeringésbe, vagy benne akarnak maradni, hogy megfelelő információ és kommunikációs technológiai úton tudjanak kapcsolni a végtermékgyártókhoz.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az inforadio.hu és az mta.hu oldalon. A szerkesztő Lendvai Szabolcs nevében is búcsúzik a műsorvezető Domani Csandrás. Gondolkodjunk együtt egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor.